Jöjjetek testvérek, fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, Lukács evangéliumának 9. fejezetéből az első két verset olvasom. Miután összehívta Jézus a 12-t, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. Azután elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy elhoztad számunkra a mennyek országát, megmutattad irántunk az Istenünknek a szívét, és köszönjük neked, hogy örömhírt hirdetni jöttél erre a világra, gyógyítani megsebzett lelkeket, megtört szíveket, fizikai betegségekből szenvedőket, és köszönjük neked azt, hogy ez a te erőd, ez a te evangéliumod ma is él és hat. És arra kérünk, Úr Jézus, hogy ma is a te szavad erejével gyógyíts bennünket, a te szent lelked járja át a mi szívünket és gondolatainkat, és hadd tegyük eléd azokat a dolgokat, amik a szívünkben vannak, talán elválasztanak, talán közelebb visznek hozzád. Köszönjük, hogy használod mindazokat az eseményeket az életünkben, amiből jövünk, amiben éppen vagyunk, és köszönjük, hogy most ezen a ponton sokunk élete összetalálkozhat, és mindannyiunknak ugyanazt az igét, ugyanazt a szót készítetted. Kérünk, hogy a te lelked járjon át most minket, hadd tudjunk így figyelni rád, és dicsőíteni ezzel is téged. Az Úr Jézus nevében kértünk erre. Amen. Érdekesnek találom, hogy amikor Jézus meggyógyít valakit, nagyon sokszor találkozunk az evangéliumokban azzal, hogy azt mondja, ne mondjátok el senkinek, ne mondjatok egy szót se erről senkinek, ami veletek történt. Most, mintha minden a feje tetejére fordulna, összehívja a tanítványait, és pont, hogy arra bízza őket, hogy menjetek el, és mindenkinek hirdessétek. Még hatalmat is ad nekik arra, hogy ugyanúgy ördögöket üzzenek, betegségeket gyógyítsanak, mint ahogy Jézus tette ezt ott közöttük. Mi történt? És hogyan értsük akkor most ezt a küldetésüket? Látnunk kell azt, hogy ahogy Lukács is felépíti az evangéliumát, aki kifejezetten foglalkozott azzal, hogy az időrendiségre is figyeljen, Jézusnak a galilai szolgálata vége felé közeledik. És három évet szolgál Jézus úgy nagyjából földi testében itt közöttünk, körülbelül ennek a felénél tartunk ebben a pillanatban, és egy nagy utolsó galileai szolgálatot akar most itt Jézus, hogy az emberek még találkozzanak az evangéliummal. Elhagyni készül ugyanis Galileát, és oda ő már nem fog visszatérni. Elindul délfelé, Jeruzsálembe, oda, ahová mennie kell, ahol majd keresztre feszítik, hogy a küldetésének a csúcspontját is beteljesítse. És mielőtt elindul, mintha még egy utolsó nagy roham, mintha még egy nagy villámcsapást jó értelemben vett evangéliumi villámcsapást akarnak küldeni a galileai városokba, falvakba, hogy egyetlen hely, egyetlen ember se legyen, aki nem hallotta az evangéliumot, aki nem találkozott volna, ha akart, Jézussal. Röviden tehát az történik, hogy gyakorlatilag Jézus meg sokszorozza magát a tanítványain keresztül, megadja nekik ugyanazt a hatalmat, amivel ő szolgál a Szentlélek által, üzzenek ördögöket, gyógyítsanak betegségeket és hirdessék az evangéliumot. Ebben a három dologban összefoglalható az, amit Jézus tett. És kiküldi az apostolokat, tehát egy utolsó nagy galileai evangelizációs vállalkozás keretében, hogy végigjárják Galileát. Aztán így olvassuk, ezt mondta nekik, semmit ne vigyetek arra az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, második ruhátok se legyen. Amikor betértek egy házba, maradjatok ott, és onnan induljatok majd tovább. Ha valahol nem fogadnak be titeket, amikor kimentek abból a városból, verjétek le még a port is lábatokról, bizonyságul ellenük. Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt. Amikor készültem és olvastam, felvetődött bennem ez a kérdés, hogy vajon ezen a ponton megtértek már ezek a tanítványok? Mind elmondhatták magukról, hogy újjászületett hívők vagyunk. Hiszen tudjuk azt, hogy Péter még ezután fogja megtagadni Jézust, és azt olvassuk majd, hogy akkor könnyek között fog megtérni, és egy újabb találkozással állítja őt helyre. Ott van közöttük még az áruló Júdás is. Ott van köztük az a Tamás, aki hitetlen, és majd látni akarja Jézust még akkor is, mikor 10 mondják neki azt, hogy találkoztunk vele a halála után és a feltámadása után. Nem tudom, döntsétek el ti magatok. A másik kérdés az, hogy csak ennek a 12-nek szól ez a küldetés? Vagy mit mond ez nekünk ma, itteni 2023-ban élő tanítványoknak? Ez csak és szigorúan és szűken az apostoloknak a szolgálata és küldetése? Vagy ahogy többen is érvelnek, vagy sokan érvelnek, bizonyos elemek, igen, bizonyos elemek mindenkire vonatkoznak. És itt fenn szoktunk akadni sokszor ezen, hogy hatalmat adott nekik, minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. És azért akadunk fenn, mert ezeket ma egy kicsit kevésbé tapasztaljuk. Abból akkor azt a következtetést vonhatnánk le, hogy ez a küldetés csak a 12-nek szól. Fogjuk majd látni egy fejezettel később, amikor 72 tanítvány küld ki Jézus. Még többet, és nem csak az apostolokat, nem csak ezt a szűk kört. És akkor is elég hasonló dolgokat olvasunk, majd fogjuk részletesebben is venni, de most csak ennyit hadd olvassak. A 72-nek is azt mondja, gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik, elközelített hozzátok az Isten országa. És amikor kimegy ez a 72, és visszatérnek a szolgálatból, a 17. versben ezt olvassuk, mikor a 72 tanítvány visszatért, örömmel mondta, Uram, a te nevedre még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk. Nyilván Jézus helyre igazítja őket, hogy ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy a nevetek fel van írva a mennybe, hogy üdvözültök. De mégis ebből a megjegyzésből látjuk azt, hogy ezeknél az embereknél is működött az, ami Jézusnál működött. Még az ördögök is engedtek nekik. Még az ördögöket is ki tudták űzni. Még a fizikai betegeket is meg tudták gyógyítani. Éppen ezért látjuk, hogy nem csak a 12 kapott ilyen felhatalmazást, hanem legalább 72 Jézus idejében. És akkor felvetődik a kérdés, van-e, illetve mire van hatalma ma egy hívő embernek? Milyen felruházást, milyen erőt kapunk és kaptunk mi az Úrtól? Vajon csak a 12-nek szólt ez? Elég jól ismerjük, ugye, Máté evangéliumában a missziói parancsként ismert ige verset. Kereszteléskor mindig el szoktuk ezt mondani. Ugye azt mondja Jézus, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványja minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Kinek szól ez a parancs? Azt gondolom, ebbe konszenzus van, és mindenki egyetért, hogy ez alapvetően egy hívő embernek a feladata. Ám ha a kontextusban visszaolvasunk egy picit a 16. versben, azt mondja, a 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És akkor hangzik el, úgy tűnik az evangélium szerint, ennek a 11 tanítványnak ez a missziói parancs. Aztán itt van ennek a Márk evangéliumi szerinti megfelelője, amikor a Márk 16-ban azt olvassuk. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, tehát itt is megint csak 11-en vannak, itt ugyan asztalnál ülnek, szemükre vetette hitetlenségüket, s kemény szívűséget, mert nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Megint csak a 11 tanítvány van ott, akiket kiküld Jézus a missziói parancsával. De azt mégis egyetemlegesen értelmezzük. Aztán a Márkban, persze némelyek azt mondják, hogy ez már utólagos hozzáírás a Bibliához, mindenki gondolja, amit akar, de úgy tűnik Jézus elmondja, és az apostolok cselekedetei igazolja is azt, hogy milyen jelek követik azokat, akik hirdetik az evangéliumot. Nem előttük járnak, nem valamiféle harsonaként zengenek, ezek egyszerűen csak követik ezek a jelek azokat, akik hisznek. És itt már nem szűkíti a 12-re, a 72-re, vagy még akár a 11-re sem Jézus. Kinek szól tehát akkor ez a küldetés? Ezekből a bibliai igékből rakja össze mindenki maga. Én azt gondolom, hogy nekünk ugyanúgy szól ez a küldetés, mint ahogy szólt az akkori tanítványoknak, az apostoloknak. És éppen ezért azt is gondolom, hogy nagy baj van ma, amikor azt gondoljuk, hogy talán túl sokan azt gondolják, hogy a keresztény embernek a fő feladata, elsődleges feladata, hogy eljöjjünk a vasárnapi istentiszteletre. Meghallgatjuk az igét. És azt már elfelejtjük, vagy nem vesszük komolyan, hogy amikor kilépünk ezen az ajtón, akkor valójában magára a misszió mezőre léptünk. Akkor lépünk be igazán a feladatunkba. Mintha itt megkapnánk a küldetést, és ott kint pedig mit kezdünk ezzel. És a leginkább ott dőlnek el a dolgok, testvérek. Talán sok minden eldőlhet itt is, hogy hogyan hallgatjuk az igét, de ez igazából kint a misszió mezőn mutatkozik meg. A tanítványok töltöttek időt Jézus közelében, és aztán megkapták a küldetést, menjetek. Nekünk ugyanez a feladatunk, testvérek. Itt töltjük az időt Jézus közelében, hallgatjuk az ige hirdetést, hallgatjuk Jézus tanítását, és aztán mit kezdünk vele? És ha te ott lettél volna a tanítványok között, azt mondod, ó, nekik bizonyára könnyebb volt. Más világ volt az akkor. De ugyanilyen felhatalmazást, ugyanilyen megbízatást kaptak, mint amit mi kapunk hétről hétre, meg amikor olvassuk a Bibliát. A kérdés talán inkább az, mennyire vagyunk tudatában annak az erőnek és annak a hatalomnak, amelyet Isten adott neked és nekem. Még egyszer nagy kérdés, hogy a tanítványok egyáltalán megtért hívők voltak-e, vagy még csak szimpatizáltak Jézussal, és ott voltak a közelébe. Mennyire vagy tudatában ennek az erőnek és a hatalomnak, amivel Isten itt is felruház téged, azzal, hogy hallgatod az igét, azzal, hogy imádkozunk együtt, és imádkozol együtt a gyülekezettel, és hogyan befolyásolja ez a mindennapi életedet? Annyira ad ez erőt, hogy eljussunk haza? Annyira ad ez erőt, hogy nagyjából tartsuk magunkat erkölcsös embernek? Annyira ad ez erőt, hogy ránk felnézzenek, és legalább becsületes embernek ismerjenek el? Vagy ad olyan erőt, hogy mások is megismerjék a Krisztust és az evangéliumot? Hogy tudsz gyógyítani, hogy tudsz az embereknek a fizikai dolgaikba, a lelki dolgaikba is segíteni, és a Krisztust eléjük állítani, és őt magukat pedig Krisztus közelébe hozni. Mindegy, hogy mit hiszel arról, hogy te ma, vagy én, tudsz-e ördögöt űzni, vagy tudnál-e gyógyítani, ha egyáltalán mernéd ezt hinni, és mernél imádkozni emberekért, mert Jézus erre felhatalmazott. De tegyük fel, hogy nem hiszed ezt, és azért nem is csinálod, ezért nem is történnek ilyen jellegű csodák és gyógyulások. De hadd mondjam, hogy bármire is hívott el téged az Isten, az ő országáért, hogy azt tedd meg, ahhoz megadja neked az erejét is, hogy véghez tud vinni. Ha tanítványokat kiküldi, hogy menjetek, gyógyítsatok, meg hirdessétek az evangéliumot, de nem ad ehhez nekik semmi lelki erőt, semmi nem is történik. És hadd mondjam azt is, testvérek, ha olyan dolgokat csinálsz és csinálok az Isten országáért, amire nem is Jézus bízott meg, vagy valami másra bízott meg, és én azt mondom, azt nem hiszem, inkább csinálom azt, amit én jónak látok, hát ennek nem lesz igazán ereje és eredménye. János evangéliumában, ugye a 15. fejezetben azt mondja Jézus, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Egyszerűen azt mondja Jézus, hogy a szőlővesző nem fog tudni külön életet élni a szőlőtőtől. Ha Jézus másra indított téged, ha Jézus másra küldött, ha Jézus máshoz adott neked felhatalmazást és erőt, mint amit te gondolsz és csinálsz, akkor gyakorlatilag azt fogod elérni, hogy semmi hatása nincs az örök életre nézve, más emberek életében, de még talán a sajátodban sem, annak, amit csinálsz. Mert azt mondja Jézus, nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. Persze ezt nem úgy érti, hogy nem tudunk felkelni, ehhez is kell ugyanaz ő ereje és kegyelme. Nem tudunk felülni az ágyunkból, nem tudunk bűnöket elkövetni, dehogy is nem. De olyan fajta gyógyulásokat, olyan fajta evangelizációt, olyan erőteljes megnyilvánulásait az Isten igéjének, erejének, országának, amire ő bízott minket, nem fogunk tudni elérni azon a megbízatáson kívül, amit Jézus adott nekünk. Ha tehát ő már erre bíz meg minket, akkor ebbe kell beállni, és ezt kell tenni. Ha másra bízott, akkor mást kell csinálni. De minden esetben meg fogod ismerni, hogy a helyeden vagy-e, azt csinálod-e, amit Jézus mond, arról, hogy vannak-e gyümölcsei. Van-e örök életre való, az Isten országára nézve való gyümölcse annak, amit csinálsz. Egy történet, amit most szeretnék mondani, arról szól, hogy furcsa módon így küldik ki őket Jézus mondhatni semmi nélkül. Még egy botot se vigyenek magukkal, még pénzt se, még egy váltóruhát se, azt mondja Jézus, csak menjetek. Ez furcsán hangzik, de talán meg fogjuk érteni ebből a történetből, hogy mi volt ezzel a cél. A Közel-Keleten utazott néhány keresztény ember, akik egyszer hallottak egy bölcs, jámbor, szeretett, idős, hívő emberről. És annyit hallottak róla, és olyan jókat, hogy felkerekedtek, elindultak, hogy meglátogassák őt, és tanuljanak tőle. Mi az ő titka? Mitől olyan hatékony? Aztán odaértek egy egyszerű kunyhóhoz. Kicsit kételkedtek. Tényleg itt él? Itt él. Mindegy, bementek. Bementek, és körbenéztek csak egy egyszerű heverőt, egy széket, egy asztalt, és egy ütött, kopott kályhát találtak, ami egy kicsit fűtéshez, meg főzéshez használatos lehetett. És amikor megdöbbenve látták ezek a látogatók, hogy ilyen kevés holmia van, az egyikük meg is kérdezte tőle, hogy hát hol vannak a bútorai? És ez az idős szent ember csak visszakérdezett. Kedves testvéreim, hol vannak a tieitek? És erre valamelyikük egy kicsit indulatosan válaszolt, hát otthon, hol lenne? Amikor utazok, nem viszem magammal a bútoraimat. És azt mondta nekik a hívő ember, na látja, én sem. Én is csak utazok ebbe a világba. Nekem sincsenek itt bútoraim. Nekem is az Istennél vannak a fő dolgaim. És ez az ember, amikor azt mondta, hogy én sem, akkor egy bibliai alapelvet mondott, aminek az a lényege, hogy Krisztusra kell összpontosítanunk. Minél több mindennel terheljük meg magunkat ebbe az életbe, annál kevésbé leszünk hatékonyak a Krisztusért. Ide is igaz az az ige, amit Jézus mond, ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Ha itt fontos az, hogy mekkora ház, milyen autó, mennyire sok pénz, minél inkább bebiztosítani magunkat, akkor ez le fog minket kötni. És Jézus azért küldi a tanítványait. Gyakorlatilag semmi nélkül, ám de mindennel azzal, hogy gyógyítsatok, üzzetek ördögöket, és hatalmat és erőt ad nekik, ez mindenre elég. Ez több, mint hogyha azt mondta volna, költözzetek be Heródes palotájába, és ott éljetek boldogan. Minél több mindent viszünk és cipelünk ebben az életben magunkkal, ami ehhez a világhoz köt, annál kevésbé tudunk Krisztusra figyelni, annál kevésbé hatékony a szolgálatunk. Aztán folytatva a történetünket, a következőket olvashatjuk. Herodesről van itt szó, ugye arról az emberről, aki eddigre már lefejezteti Jánost, keresztelő Jánost. És így olvassuk. Herodes, a negyedes fejedelem meghallotta mindazt, ami történt, és nem tudta, mit gondoljon, mert némelyek azt állították, hogy János támadt fel a halálból. Némelyek azt, hogy Illés jelent meg. Mások pedig azt, hogy valamelyik régi próféta támadt fel. Herodes ezt mondta, Jánost lefejeztettem. De ki lehet ez, akiről ezeket hallom? És látni akarta őt. Van itt egy olyan szó az eredeti nyelven, a görögben, ami kicsit így fordítható, hogy zavarban volt, tanácstalan volt. De a szó eredeti értelme azt jelenti, hogy megreked valaki a sárban. Ugye most nem olyan nehéz az, hogy az ember elakad a sárban, és próbál előre-hátra menni, de egyre csak mélyebbre ássa magát az autóval, vagy bármivel. És Herodes valahogy így megreked az életében, miután keresztelő János lefejezteti. Tanácstalan volt a Krisztust illetően is. Azt mondják, Herodes szadduceus volt, ami azt jelentette, hogy nem hittek a szadduceusok sem a szellemekben, sem a feltámadásban, sem abban, hogy bármi is lenne a halálon túl, a megsemmisülésen kívül. Tehát, hogyha Herodes tartja magát a hitvallásához szadduceusként, azt mondhatta volna, bárki is legyen ez az ember, bizonyára semmi köze nincs a más világhoz, mert nincs is más világ. Ami pedig a feltámadást illeti, inthette volna rendre minden körülötte szolgálót, vessétek el ezt a babonát, és felejtsétek el, nincs feltámadás. Csak hogy az élet valós körülményei és eseményei néha kicsorbítják a téves és hamis hitvallásokat. Mint most, Herodes esetében. De a mi életünkben is, ha valami hamis hitvallásunk és hamis meggyőződésünk van, az egészen addig működik, amíg kellemes délnyugati szél fúj. Amíg a zöld és virágzó úton és lejtőkön vezet az utunk kényelmesen. Amíg a madarak csiripelnek körülöttünk. Amíg kontroll alatt tudjuk tartani az életünket. Vagy legalábbis nem történnek kirívó dolgok, amikor kicsúsznak a kezünk közül. Kicsúszik az irányítás. De mi van olyankor, amikor minden pénzünk elveszik? Mi van olyankor, amikor a kisgyermek haldoklik, és az orvos is elment már és lemondott? Mi van ilyenkor? Az embereknek és neked is olyan hitvallásra, olyan meggyőződésre van szükséged, ami ilyenkor sem inog meg, ami ilyenkor sem hagy cserben. Herodesnek ez a kínos hitvallása szadduceusként nem bírta el ezt a feszültséget. És nem tudott mit reagálni arra, hogy feltámadt volna egy próféta, vagy János, akit lefejeztek Krisztussal, annyira nem tudott mit kezdeni, hogy még inkább ezekben gondolkodott. Szadduceusként. De akkor dől össze ez az ő tézise, vagy teológiája, amikor egyszer csak szinte láthatatlan ujjak kopognak az ő szíve és élete ajtaján. És valószínűleg a lelki ismeretében Jánosnak a lefejezése egyre inkább előtolul. Nyilván, hiszen ezt maga is megjegyzi, hogy hát lefejeztettem Jánost. És most gyötri a lelki ismeret, hogy ezen gondolkozik, talán ez a keresztelő támad föl, és itt szembesül azzal Herodes, hogy lehet neki nagy fizikai hatalma, az anyaggal még csak azt tesz, amit akar. Hogyha azok az ujjak, amelyek őt támadják, csontból és húsból vannak, akkor azokat eltörheti, levághatja, sérülést okozhat. Meg lehet ütni, de ki érhet hozzá ezekhez a láthatatlan ujjakhoz, amelyek most az élete ajtaján zörgetnek. És ezért van zavarban Herodes, mert nem tudja, mit tegyen. Ilyennel még nem találkozott. És meggyőződésem, hogy tanácstalanok ma is azok az emberek, akik nem hisznek valóban a Krisztusban, akiknek csak vallásuk a Krisztus. És abban a helyzetben, amikor jön ez a láthatatlan kéz, és kopogtat az ajtónkon, és a lelkiismeret előhoz olyan dolgokat, amelyek már évtizedes dolgok, és nem tudsz vele mit kezdeni, és csak gyötörnek, akkor összedől az egész hitvallásod. Ki lehet nevetni addig a Krisztust, meg lehet a hívő embereken jól szórakozni, amíg minden jól megy. De egyszer vagy többször mindenki életében eljön ez a pont, amikor nem tudsz mit kezdeni a fizikai világgal. Mert ezek nem fizikai dolgok. Az egyetlen dolog, ami elviseli minden tehernek a nyomását, minden konfliktus üldözését, az a Krisztusban való szilárd hit. Aki meg tudja gyógyítani az életedet, el tudja törölni a múltadat, meg tudja a vérével tisztítani, és tud neked új életet, üdvösséget adni. És most ott van Heródes a mélyponton, élete mélypontja ez, és eljut erre, hogy látni akarom Jézust. Látni akarom, ki ez. Zárójelben hadd jegyezzem meg, amikor kiküldi Jézus a 12-t, és megsokszorozódva történnek azok a dolgok, amit Jézus csinál, annak eredménye ez, hogy Heródeshez elérkezik a hír. Kellettek hozzá ezek a hívők, akik vállalták a küldetést, és csinálták, amit Jézus mond. És így elér Heródeshez is a hír. És most már látni akarja ő is, hogy ki ez a Jézus. Vajon őszinte vágyakozás volt a szívébe? Nem tudjuk. De egyedül Lukács evangélistánál van feljegyezve, hogy valóban látta Jézust, mert éppen ott volt Jeruzsálemben, azon a héten, azon a napon, amikor Jézust kivégzik. És amikor meglátta Jézust, harcos embereivel együtt, egyszerűen csak gúny tűzött belőle. Semmibe vette őt. Éppen nyugodt volt a lelki ismerete. Éppen jól mentek a dolgai. És azt mondta, ez a megtört ember, ez az, akitől annyira féltem és rettegtem. És semmibe vette, és kigúnyolta őt. Az egyetlen lehetősége, az utolsó lehetősége volt Heródesnek. Tamás is, az egyik tanítvány is látni kívánta a feltámadt urat, és amikor látta, azt mondta, én Uram és én Istenem. És utána azt mondja neki Jézus, Tamás, mivel láttál engem, hiszel, de akik nem látnak és hisznek, sokkal boldogabbak nálad. Talán Heródes is boldogabb lett volna, ha nem látja Jézust, hanem egyszerűen ott akkor, amikor gyötri a lelkiismeret, amikor elakadt, amikor zavarban volt, akkor azt mondta volna, megadom neked magamat, Jézus. Mert boldogok, akik nem látnak és hisznek. És lehetséges, hogy te is látni akarod a Krisztust. Lehetséges, azt mondod, hogy ez az egész olyan megfoghatatlan, nem tudok vele mit kezdeni, de nem valóságos az, amikor a lelkiismeretet szól, amikor az Isten szólít, amikor belül érzed azt, hogy téged hív, el lehet hessegetni, lehet, hogy örökre. Lehet, hogy az egyetlen és utolsó lehetőséget. Mert Heródes még egyszer fogja majd látni Jézust, akkor, amikor mindannyian. De akkor már nem fogja gúnyolni őt, hanem maga az Úr fogja azt mondani neki, és adja az Úr, hogy csak neki és közülünk senkinek, hogy íme én hívtalak, de te visszautasítottad. Én kinyújtottam a kezemet, de te nem tekintettél rám. Semmibe vetted minden tanácsomat. Én is nevetni fogok majd a te szerencsétlenségeden, és gúnyolódni fogok, amikor eljön a te félelmednek az órája és ideje. És aztán így fejeződik be ez a mai történetünk, amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték Jézusnak mindazt, amit tettek, akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük külön egy Bétsajda nevű városba. De amikor a sokaság ezt megtudta, utána ment. Jézus pedig örömmel fogadta őket. Beszélt nekik az Isten országáról, és meggyógyította azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük. Milyen jó, hogy megpihenhetnek Jézus mellett a tanítványok, a kifáradt tanítványok, és Jézus folytatja ezt a munkát. Ugyanazt, amit rájuk bízott. Hát vajon nem ezt bízta akkor ránk is? Nem baj, ha kigúnyolnak, nem baj, ha heródesek vannak körülöttünk, az Isten dolga, hogy kit és mikor ér el az, hogy megreked a sárban, és Istenre van szüksége. De vajon ott vagyunk-e ilyenkor az emberek mellett? Vajon ilyenkor meghallják-e az Istennek a hívását? Ez a kérdés, ez a küldetés. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a kegyelmet, az Úr Jézus küldetését. Köszönjük, hogy ugyanebben a szolgálatban állítottad be az apostolaidat, és állítasz be bennünket is. Köszönjük neked, hogy mi is kaptunk felhatalmazást arra, amire Te küldesz minket a Te országodért. És köszönjük Neked, amikor megkapjuk a bátorságot, a hitet is ahhoz, hogy merjünk lépni, merjünk cselekedni azt szerint, amire Te küldtél. Olyan jó az Uram, hogy volt valaki, aki bennünket is elért, aki minket is megszólított, és hirdette nekünk az evangéliumot, bárcsak mi is lehetnénk minél többek életébe ilyen emberek. Kérünk Téged azért, hogy ruházz fel minket most is, olyan erővel és olyan hatalommal, amit ki el is mer hinni, hogy Te arra bízol minket, hogy Te azt megadod nekünk, és hogy a szolgálatunk így gyümölcsöt teremhet. Kérünk Téged azért, hogy áld meg a veled való találkozásainkat, adjon ez nekünk erőt, úgy, mint a tanítványaidnak, és sokaknak üdvösséget, akiket éppen rajtunk keresztül akarsz elérni. Kérünk Téged, forgasd a szívünkbe ezeket a hallott gondolatokat a Te szent lelked által, és ne hagyd, hogy elnyomjuk azt magunkba. Kérünk, hogy Te kérd és keresd a válaszunkat mindenre, amit mondtál. Jézus nevében. Amen.